Kalapára az előző havinál jobb lett, mégis megrázta a piacot az amerikai infláció. 8,3%-os volt az éves fogyasztói áremelkedés augusztusban, és ez magas. A volatilitás ágazatok nélkül számítva 6,3% volt az előző havi 5,9 után. A vártán rosszabb inflációs adat miatt garantált, hogy jövő héten a Fed újra 75 bázisponttal emeli majd az alapkamatot, ezt mondta az Unika biztosító vagyonkezelési vezetője. Daróczi Andor hozzátette, hogy a magas infláció hatással lehet hosszú távon a munkanélküliség iráta növekedésére is az Egyesült Államokban. Somodi Evelyn interjúja.
Augusztusban ugye 8,3%-os éves inflációt mértek, ami némileg enyhébb a júliusi 8,5%-os fogyasztói áremelkedésnél, mégis talán nem feltétlenül emelkedett a hangulat. Hogy látod, mennyire okozott ez ténylegesen csalódást, annak ellenére, hogy némileg most csökkenés volt látható?
Valóban meglehetősen kétarcú lett ez az augusztusi amerikai inflációs jelentés, mert valóban csökkenés látható júliushoz képest, azonban a csökkenés mértéke elmaradt a várakozást, hogy 8,1%-os volt az elemzői konszenzus. Az elmúlt 2-3 napban már arról lehetett hallani, hogy akár egy 8% alatti érték is lehet. Végsősoron ehhez képest lett 8,3% az augusztusi évfelév alapú infláció. Ami még inkább elkedvetlenítette a befektetőket, az az, hogy az élelmiszertől és üzemanyagtól megtisztított maginflációs mutató viszont jelentős mértékben emelkedett 5,9-ről 6,3%-ra, ami alapvetően megindította lefelé egyébként a határidős részvényindexeket, úgyhogy egyelőre legalábbis úgy tűnik meglehetősen csúnya nap lesz a részvénypiacokon.
Milyen ágazatok húzták leginkább felfelé most az inflációt, hogy a várakozásokon felüli pénzromlást mértek?
Volt néhány nagyon érdekes komponens, bár igazából az élelmiszer nem volt jelentős tétel az egész inflációs jelentésen belül, de mégis azt lehet mondani, hogy a 11,4%-os évperév alapú emelkedése utoljára 1979-ben volt ennyire magas az Egyesült Államokban az élelmiszer áraknak. Illetve még amit kiemelnék, hogy a lakhatással kapcsolatos, tehát ez a lakbérek emelkedése, valamint a rezsiköltségek emelkedéséből összeálló lakhatási inflációs mutató 6,4%-ra emelkedett évperév alapon, ami szintén nem tűnik soknak, de 1990 óta nem volt ennyire magas ez az index, és ami továbbra is a leginkább aggodalomra ad okot, hogy a kifejezetten ragadósnak minősülés talán a leginkább hosszabb távon aggodalomra okot adó szolgáltatásoknak az inflációja ennek a 8,3%-os összáremelkedési mutatónak több mint a 60%-át adta. Tehát a szolgáltatási szektorban úgy tűnik, hogy tartós áremelkedési nyomás alakult ki, ami még mindig annak tudható be elsősorban, hogy a koronavírus járvány alatt felgyűlt kereslet az továbbra is jelentős többletkeresletet generál a szolgáltató szektorban.
Hogy látod, a kereslet a továbbiakban mennyire befolyásolhatja az inflációt? Ugye itt voltak problémák a kínálati oldalon, amik az árak emelkedését befolyásolhatták. Szerinted ez változhat a év további részében?
Alapvetően azért arra lehet számítani, hogy a gazdasági növekedés az év hátralévő részében semmiképpen nem lesz acélos, sőt vannak, akik attól tartanak, hogy az erős munkaerőpiacon is törés következhet be. Amennyiben ez valóban így történik, akkor ugye az inflációs nyomás mindenképpen enyhülni fog, ami viszont a tőkepiacokra vélhetően rövid középtávon mindenképpen negatív hatással lesz az, hogy a mostani inflációs adat után a jövő heti amerikai jegybanki kamatdöntés most már egyértelmű 75 bázispontos emelést áraznak a pénzpiacokon, illetve az következő kamatemelése is már szinte biztosra veszik a befektetők a 75 bázispontos emelést. Ezek egyrészt a dollárt erősítik, másrészt pedig a részvénypiacokra gyakorolnak negatív hatást.
Meddig nyújtózkodhat még a Fed a kamatemelésekkel? Ez lesz az év további részében, vagy most már a következőtől tényleg várnak egy jelentősebb enyhülést akár inflációs fronton?
Körülbelül két héttel ezelőtt az amerikai jegybank elnök is, illetve a döntéshozó testületet alkotó tagok is folyamatosan meglehetősen héja a kommentárokat tettek, illetve tesznek, tehát továbbra is nagyon elkötelezettnek tűnik az amerikai jegybank a kamatemelések mellett, amit a piac egyelőre nem volt hajlandó még komolyan venni túlságosan. Én azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy a Fed az infláció megfékezése érdekében hajlandó átmenetileg elviselni akár azt is, hogy recessziós környezet alakuljon ki az Egyesült Államokban, amiért egyébként sokan bírálják az amerikai jegybankot, de úgy tűnik, hogy a jegybanki elnök, illetve a döntéshozó testület is emellett kötelezte el magát. Úgyhogy ez mindenképpen abba az irányba mutató tényező, hogy amennyiben különösen a maginflációs folyamatokban nem következik beenyhülés a következő hónapokban, akkor továbbra is húzamosabb ideig jelentősebb mértékű kamatemelésekre lehet számítani az Egyesült Államokban.
Illetve még a kamatemelések kapcsán egy nagy félelem a munkanélküliség további növekedése. Hogy néz most ki ez a helyzet Amerikában? Mennyire súlyos az, amitől itt elemzők tartanak a kamatemelések kapcsán?
A tengeren túl nagyjából az a helyzet egyébként, ami Európában is látható a munkaerőpiacon, tehát nagyon feszes. Ha jól emlékszem, ilyen 3,5-3,6%-os pillanatnyilag Amerikában a munkanélküliségi ráta, ami kifejezetten erősnek mondható, és a legutóbbi munkaerőpiaci jelentés is továbbra is még munkahelyek bővüléséről adott számot, de azt tudni kell, hogy hagyományosan a munkaerőpiac az, ami a gazdasági ciklusokon belül a legutolsó vagy a legutoljára alkalmazkodik a gazdasági folyamatokhoz, gazdasági változásokhoz, tehát hogyha a munkaerőpiacon lesz is gyengülés, az vélhetően nem a következő egy-két hónapban, hanem inkább már a jövő év elején lesz majd megfigyelhető, addig arra lehet számítani, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is erőteljes marad. Úgyhogy inkább a válti konjunktúra mutatókat érdemes talán a következő néhány hónapban figyelni, illetve biztos vagyok benne, hogy a következő havi inflációs adaton belül a maginflációs mutatót különösen nagy figyelem fog élvezni.
Daróczi Andort, az Unica biztosító vagyonkezelési vezetőjét hallották. Tegnap egyébként az amerikai inflációs adatra a Wall Street indexek jó nagy zuhanással reagáltak. A Nasdaq például 5,2%-ot ment lefelé, az S&P 500 4,3%-a, Dow Jones pedig 3,9%-el került lejjebb. A dollár viszont erősödött, és most erősebb az euróval szemben, 0,9979 az euró-dollár. A hagyományos eljárásokkal, például vetőmagnemesítéssel már egyre nehezebb lépést tartani a klímaváltozás jelentette kihívásokkal. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett agrármérnök, klímakutató Steyer Józseffel Imre Lőrinc beszélgetett.
Itt az utóbbi időben értékelve egy kissé a nyári mezőgazdasági teljesítményt, szinte minden médium attól volt hangos, hogy a hihetetlen mértékű aszály, szárasság nagyon komoly terméskieséseket okozott a szárazföldi kultúrákban, és hogy rezisztensebb fajokat kellene ültetni az igazán aszályos vidékekre. Itt Magyarországon is elkerülhetetlen, hogy új kultúrák, mondjuk úgy új gabonafélék, vagy új gabonapótlékokat vessünk el, olyanokat, amiket ma még nem is aratunk nagy mennyiségben?
Igen, azonban ez az összefüggés számos bonyolult dolgot még feltételez. Az egyik nyilván az, hogy az időjárás változás most nagyon különleges, mert nem csak csapadék hiány van, hanem totális légköri szárasság is, ami a sivatagok jellemzője. Ez az egyik. A másik, hogy az itthoni gabonatermelőknek és az egész növény kultúránkat felügyelő szervezeteknek, elsősorban az Agrárminisztériumnak és a NÉBIK-nek oda kell figyelnie, mert ugye itt olyan idegenhonos növényeknek a befogadására is szükség van, amik ellen korábban a szakma bizony igencsak tiltakozott, vagy tiltakozna.
Tudna ilyen példákat mondani?
A legegyszerűbb például az az, hogy tulajdonképpen megjelentek itthon a paulovniák, amiket a mai napig nem fogadnak el, vagy most éppen a kaktuszok ellen harcolunk, ugyanakkor a kaktusz is egy tipikusan sokhasznosságú, speciális növény, ami egy jelző növényünk is a klímaváltozásban. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy beszélünk az új gabona fajtákról, hiszen Afrika már korábban rákényszerült arra, hogy bizonyos növényfajtákat fejleszten, integráljon a táplálkozási rendszerbe, illetve hát alkalmazkodjon ugye az éghajlatváltozáshoz. Én magam 5 évet töltöttem Marokkóban, és annak kapcsán elkezdtünk foglalkozni például a kinoával, illetve ez a bizonyos fónió is, amitől most hangos a sajtó, képbe került, hiszen ez egy köles fajta, és az afrikai étkezési kultúrába vagy táplálékláncba a köles, meg a cirok is mind a kettő rendkívül fontos növény. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fónió még annyiban is izgalmas, hogy tulajdonképpen a különböző rezisztenciákkal szemben nagyon jó értékei vannak, tehát a gluténmentesség például ilyen szempontból megoldható vele, de a legfontosabb a termeszthetősége. Nagyon-nagyon alacsony vízigénnyel, tulajdonképpen kifejezetten szárazságtűrő, és talajtűrő, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy olyan gyengébb minőségű, akár kavicsos talajokon is megél, amire a hagyományos gabonatermesztés ugye nem integrálható.
A közbeszéd ezt úgy hívja, hogy ezek igénytelen fajok, nem?
Igen, de a közbeszédben ugyanúgy probléma van, és ugyanúgy újra kell gondolnunk dolgokat, mint az idegen honos növény kategóriával, ami már túlhaladott a klímaváltozás miatt. Tehát én azt tudom mondani, hogy az, hogy valami igénytelen, az azt jelenti például az én olvasatomban, aki kutatóként dolgozom ezen, hogy például nem kell szintetikus műtrágyát, tehát földgáz vagy foszilis alapú műtrágyát használnunk. Meg. Sok minden más ilyen összefüggése van, tehát én azt gondolom, hogy ideje, hogy sok mindent újra gondoljunk, és abban egy új igénytelenebbnek tűnő, ugyan akkor többszörös élettani pozitívumokkal rendelkező növényfajt vagy fajokat integráljunk. És én ebben a munkában ugye a Szahara zöldítése kapcsán már sok-sok egyéb újdonsággal találkoztam, és tiszta szívemből remélem, hogy a kaktuszt is, legalábbis a kaktusz bizonyos fajtáit, vagy éppenséggel a paulovniákat is hamarosan már nem tekintjük idegenhonosnak.
Mit gondol, elképzelhető az, hogy a következő mondjuk 10 évben évről évre exponenciálisan nőhet például a Dunatisza közén a cirok, learatott cirok mennyisége, vagy különböző köles fajtáknak a mennyisége, tehát ez az integrálás a magyar földbe, ez mennyire mehet gyorsan?
Én azt gondolom, hogy sok szempontból kényszerpályán vagyunk, ugye látható, hogy az öntözés fejlesztésére se pénzünk, sem fizikai kapacitásunk nincs, hiszen a rendszerváltás előtti 250 ezer hektár az majdnem eltűnt az öntözési rendszerünkből, tehát ennek az elsivatagosodásnak nem csak éghajlati, hanem vízgazdálkodási okai is vannak. Azt gondolom, hogy a bölcs dolog az, hogy a kettőt együtt, tehát egy alkalmazkodó növényfajt választékot, és az öntözés fejlesztését például a Duna-Tisza csatornával, a Tisza vízrendszerének az újragondolásával együtt csináljuk, és akkor Magyarország egy új típusú klímabarát és a körkörös gazdaságnak megfelelő éléstára lehet Európának. Mert egyet ne felejtsünk el, hogy ezekkel az üzletekkel, tehát akár a fónióval, a kinoával, beleértve a paulovniákat vagy a kaktuszt is, óriási pénzt tudnánk generálni, miközben Európa keresi ezeket, hiszen az Európai Unió a fóniót már befogadta az élelmiszernövények között, tehát elég furcsa lenne, ha mi most kezdenénk el vitatkozni arról, hogy ez idegenhonos vagy sem.
Igen, ugyanakkor, amit az interjú elején mondott, különböző mezőgazdasági hatóságok, minisztérium, NÉBIK álláspontja kicsit merevnek tűnik az átlagos európai állásponthoz képest?
Kifejezetten merev, de nem csak ebbe, hanem nagyon sok mindenbe, hiszen tulajdonképpen úgy tűnik, minthogyha a klímaváltozással szemben a környezetvédelemre hivatkoz, amit persze sokszor befolyásol, ugye, és kényszerpályák közé szorít a klímaváltozás, ragaszkodnánk a régi dolgokhoz. Holott nekünk ahhoz kellene ragaszkodnunk, hogy az életminőségünk és a gazdálkodás hatékonysága megfelelő szinkronba fejlődjön, és hát a társadalomnak ez egy olyan jellegű pozitív attitűdöt hozzon, ami a klímaváltozást úgymond elviselhetőbbé teszi.
És akkor sokat beszélgettünk az alternatívákról, de kicsit, hogyha úgy gondolkozunk, hogy a jelenlegi nagy mennyiségben aratott terményeinket, gabonaterményeinket próbálnánk rezisztensebbé tenni, akkor milyen úton, módon tudnánk ezt elérni, vetőmagnemesítéssel meddig lehet eljutni, meddig lehet még rezisztensebbé tenni a már jelenleg is megtermelt fajokat?
Ugye itt egy nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, és megint magunkat navigáljuk bele egy bizonyos kényszerpályába, nem mert merném azt mondani, hogy csapdába, de kényszerpályába. Ugye Magyarország kifejezetten deklarálta több mint egy évtizede, hogy mi GMO-mentes ország vagyunk. De nem beszélünk arról, hogy ugyanakkor az állati táp szükségletünknek a tetemes része az brazil génmódosított szója. Tehát akarjuk, nem akarjuk, a génmódosítás az velünk van a világban, megpróbálhatjuk megakadályozni, hogy átjöjjön, de bizonyos viselkedéseket, tehát tűrőképességfejlesztés, a fajtaválaszték bővítése specifikus irányokba, az feltételezi, hogy ellenőrzött körülmények között a génmódosítással igenis foglalkoznunk kell. Na most a nemesítés az egy nagyon bevált, nagyon jó dolog, de lényegesen lassúbb, mint a génmódosítás, amit az Egyesült Államokban és sok helyen máshol a világban ugye alkalmaznak. Ezt meg kell fontolni, és nyilván a mindenkori szakmai vezetésnek az álláspontját tükrözi az, hogy ebbe hol állunk. Én azt kell, hogy mondjam, hogy fel kellene gyorsítanunk a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodó képességünk fejlődését, és ki kellene írtani azokat a szerencsétlen gondolatokat, hogy mondjuk a kaktuszokat a Vértes hegyoldalában hegymászók távolítják el, hiszen a klímaváltozást mi megváltoztatni nem tudjuk. Legfeljebb a saját alkalmazkodó képességünkben fontos az, hogy az értéklánc mellett például ez a egy speciális kaktuszfajta mondjuk olyan lekvárt vagy kaktuszolajat termel, ami az argánolajnál 10-szer drágább kozmetikai nyersanyag.
Steyer József agrármérnököt, klímakutatót hallották.